Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Romhányi Tamás van itt a stúdióban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Azt kértem tőled, hogy egy ilyen 25-ös mérleget húz már nekem, légy szíves, a nemzetközi munkátokról, segélyezésről, meg persze az itthoni programokról, tevékenységről is. Azért is megküldtetek egy beszámolót, és ilyenkor szembesül azzal az újságír, hogy mennyi minden történt, és hogy mennyi helyen ott voltatok, mennyi földrészen, mennyi helyen, mennyiféle fajta tevékenysége.
2025-ben a Máltai Szeretetszolgálatnak erős év, sok minden történt, sok minden történt, de azért kimagaslónak nem mondanám. A 2025-es évnek egy része önmagunkról szólt, ugye 2024-ben elveszítettük Kozma Imre atyát, új elnökünk lett, szembesültünk egy kicsit azzal, amivel korábban nem foglalkoztunk, hogy milyen nagyra nőtt a szervezet, hiszen ha mindent beszámolunk, az általunk működtetett közoktatási intézményeket, a felzárkózó településeken indult non-profit gazdálkodó tevékenységet, folytató cégeket, 6800 dolgozónk van. Ez minket is egy kicsit meglepett ez az adat, nem összesítettük még, hogy mekkorára nőtt ez a szervezet, és egy kicsit a működésnek a hatékonyságára is figyelem irányult, össze kellett egy kicsit szedni magunkat. Elvégezte mindenki a saját dolgát, indultak új programok, de szokatlan tevékenység volt az is például, amíg ugye Kozma Imre atya vezette a Máltai Szeretetszolgálatot, addig magától értetődő volt az irány, hogy merre tartunk, mi a küldetés. Ezek most is változatlanok, de most stratégia is készül hozzá. Az új elnök sokkal rendszerezőbb szemléletű, stratégiaalkotási folyamat zajlik, definiáljuk azt, hogy mit újra meghatározunk, mit miért csinálunk, és egy ekkora szervezetnél ez nem egy egyszerű folyamat.
Jó, szóval, hogy...
Tehát egy kicsit magunkkal is foglalkoztunk, de egy karitatív szervezetnek a tevékenysége nem irányulhat önmagára, úgyhogy indultak új programjaink is, és igyekeztünk helytállni mindenhol, ahol valamiféle küldetésünk volt.
Tehát akkor vegyük a földrészeket, jó? Ha már lehet szemlézni, nézzük a Közel-Keletet.
Szíriába vittek tavasszal kollégáink több tonnányi segélyszállítmányt kríziskezelésre, amikor ott konfliktusok voltak. Szíriában ugye 11 néhány éve dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ottani görög-katolikus elkötelezettséget, az ottani Melkita Egyház az együttműködő partnerünk. Nekik köszönhetően kivételes helyzetben vagyunk, mert Szíriában nagyon kevés nyugati segélyszervezetet engednek be. Amikor a törökországi és szíriai földrengés volt, akkor Szíriában heteken, sőt hónapokon keresztül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
mert
hogy 10 éve bejárnak a kollégáink az országba, végeznek különféle humanitárius programokat, repatriációs programokat, sok minden egyebet. Tehát Szíria volt 2025-ben is az egyik helyszínünk, humanitárius segélyt kellett eljuttatnunk, ebben tudtunk segíteni, és hát a korábban megkezdett programjaink hát a Melkitáknak a közreműködésével folytatódtak, de alapvetően a humanitárius segély volt 2025-ben a legnagyobb ottani tevékenységünk. Afrikában is több mint 10 éve, több afrikai országban, de Kenyában kezdődött a Szeretetszolgálatnak a vízprogramja. Tiszta ivóvizet, szanitációs központot, higiéniai központokat létesítettünk. Ez egy megörökölt program volt, amit elkezdtünk, de kiderült, hogy ez egy nagyon fontos küldetés. És Mombasa egyik nyomornegyedében lett ennek a programnak egy új leágazása. A nemzetközi kapcsolataink új vezetője Círiá Ráhel még 2024-ben járt ott több korábbi programot felügyelni, és egy 20 000 fős nyomornegyedben, Bogó-Bogó nevű negyedben felfigyelt arra, hogy fogyatékos gyermekek ellátatlanul, sőt, igazából a világ számára láthatatlanul élnek ott. Hát azok a helyi sajátosságok, amikor fogyatékos gyermek születik a családba, akkor a férfi ember elhagyja, és az anyukák ott maradnak a fogyatékos gyerekkel minden segítség nélkül, és körülbelül ilyen napi $2 jövedelemforrásból kell, hogy megoldjanak mindent, úgyhogy az ivóvízért is fizetni kell. És akkor erre indult egy program, hogy ezeket a gyerekeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, nem minden csinálunk mindent, hanem innen kiképezzük az ottani segítőket, összeírtuk őket, technikát, tudást adtak át a kollégáink, és igazából a Bogó-Bogó negyedben 72 fogyatékos gyermek fejlesztése kezdődött el.
Nekem ez annyira példaértékű, ez a Bogó-Bogó, ugye több ilyen beszélgetésünk is volt a Ráhelén és a kollégákkal is, hogy a Málta valamit elkezd csinálni valahol, valahogy ott van. Egy ilyen jelenlétpont, ha úgy tetszik, akár Afrikában, egy ilyen szanitációs központ, ami végülis egy ilyen vízvevő hely, hogy ne a maffia adja ott méregdrágán a vizet, hanem hogy ott legyen vízvétel lehetőség. És mosni lehessen, vagy fürdeni lehessen, hogy egy toalettek legyenek, és egy ilyen kis sziget. És akkor utána oda mennek a kollégák, ezt megcsinálják, fejlesztitek, és akkor közben rájöttök, hogy itt akkor vannak fogyatékos gyerekek nagy számban, de miért vannak, és akkor ezt az egészet felfejtitek. Szóval ez egy nagyon szép történet, hogy ez kicsirázik egy ilyen mag a világ végén, egy nyomornegyedben, és ott akkor a Málta ezt úgy beszövi, és mindenféle egyéb program épül rá. És ez nagyon klassz, hogy mindenhol ott, ez is 10 éves program, ugye, ahogy mondod, hogy...
A Bogó-Bogó az most indult, de most már 13-14 éve a vízprogram van.
Kívülállóként, civilként, újságíróként ez egy nagyon példaértékű történet, hogy nem csak egy valamit oda teszek, aztán szerzek rá pénzt, és akkor néha ránézek még. És ez működik is ráadásul, azóta is működik, erre is nagyon büszkék lehettek, hogy ez nem lett az enyészeté közben, mert nagyon sok ilyen program így jár.
Hát azért is kell fizetni a vízét, hogy fenntarthatóvá váljon. Ugye ott is a helyi partnerszervezeteink működtetik a mindennapok során, és hát gyakorlatilag non-profit jelleggel működik, tehát annyi pénzt kérnek a vízért, amennyi a létesítmény fenntartásához szükséges.
Közelítünk Magyarország felé, Európa.
A Kovászna megye járvíz helyszínén segítettek a kollégáink, hogy emlékeztetünk, ez májusban volt. Több települést öntött el a víz, és abból hát két településen segítettek a vészhelyzetkezelési munkacsoportunk munkatársai és önkéntesei. Gyakorlatilag 200 emberre, amikor már visszamentek a házaikba az emberek, de ugye még zajlott a takarítás, a helyreállítás, 200 embernek az étkeztetését oldottuk meg addig az időszakig, amíg a mentesítési munkálatok zajlottak. Tábori konyhával főztek a kollégáink, 5 tonnányi élelmiszersegét és fertőtlenítőszert vittünk a munkák támogatására, és hát szokás szerint ez az árvízi specialitásunk. A 2010-es Felső Zsolca járvíz óta viszünk mindenhova falszárító gépeket, amik a átázott épületek egyenletes kiszáradását segítik, hogy később
ne repedjenek
meg a falak, igen, tehát hogy mindenhol egyszerűen ne maradjanak ilyen nedves részek, ahol aztán esetleg a terhelés hatására valami elmozdul, vagy megcsúszhat, vagy bármi, tehát hogy egyenletesen mindenhol normálisan száradjon ki a teljes épület.
Az eddig témákból, beszélgetésekből is látszik, hogy vannak tervezett programok, amik mennek tovább, épülnek egymásra szervesen, és vannak önök, amik beesnek, amik váratlanok. Tulajdonképpen egy évet így, most egy 2026 elején beszélgetünk, csak félig meddig lehet megtervezni bármilyen konkrét és a stratégia, ugye? Mert egyfelől tudjuk, hogy hol akarunk tovább menni, mit akarunk fejleszteni, vagy fenntartani, de még bármi, bárhol történhet, akár Magyarországon, akár
hát a stratégiának a része kell, hogy legyen a reagáló képesség, igen, tehát egy karitatív szervezetnél ezt muszáj beépíteni.
És akkor itthon a 25-ös év, azt hogy lehet értékelni?
Zajlott tovább átgondoltabban és talán kicsit visszafogottabban, de még mindig nőttünk, tehát vettünk át új intézményeket. Részben az államtól, részben önkormányzatoktól kapunk elsősorban bentlakásos intézményeket, hogy
kaptok
tartsuk
fenn. Megkereséseket, és utána döntötök, hogy...
Felajánlások is érkeznek, megkeresések is érkeznek, így van, de azért ez egy elég hosszú és összetett folyamat, tehát az új intézménynek illeszkednie kell, nem csak a szervezeti struktúrába, hanem a szellemiséget is át kell, hogy hogy a Máltai Szeretetszolgálatnál mit értünk alapvetően a gondoskodás alatt, hogy az személyre szabottnak kell, hogy legyen, mindig az ember áll a központban, tehát nem kipipáljuk a feladatot, hanem próbáljuk úgy végezni a munkánkat, hogy a szükségletekből kiindulva gondoskodjunk a ránk bízott emberekről, és ez megint csak nem egy rövid folyamat, hogy az újonnan érkező intézmények is beilleszkedjenek ebbe a sorba, és ugyanazt értsük ugyanazok alatt a fogalmak alatt.
Azt a ritmus. És hogy
ők is tisztában legyenek, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak a küldetéséből levezetve ez mit jelent az ő hétköznapi mindennapos munkájukra nézve, és így sorolhatnám még tovább.
Hogy vannak a ti településeitek?
Ott is bővülés zajlott, ugye a felzárkózó települések program, ami a Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programjának a kiterjesztéséből indult, ugye kormányzati program az ország 300 legszegényebb településének felemelésére, 28 egyház és civil szervezet közreműködésével a Máltai Szeretetszolgálat módszertan alapján, tehát ebből a 300-ból 112 településen a Máltai Szeretetszolgálat a megvalósító, és a többi 27 osztozik 182 településen. 2025 év végén csatlakozott az az utolsó 62 település, ugye 6 év alatt folyamatosan érkezett meg a program minden helyszínre, hát 112 településünk lett, ebben is hát mondjuk úgy, hogy benne van a kihívás, hogy mindenhol ott legyünk, és mindenhol ugyanazt a munkát tudjuk végezni.
Pont Vecsei Miklóssal hallgattam egy beszélgetést, nagyon jó volt, nagyon szereti elvinni a döntéshozókat, politikusokat ezekre a településekre, hogy lássanak ilyet is, meg lássák azt, hogy ott mi történik, és mondta, nagyon őszinte mondatai voltak, nem tudok mindent felidézni, nem is kell, csak az, hogy nagyon sok helyen már nagyon sok jó dolog van, nagyon sok helyen van még nagyon sok tennivaló, de ez valami hihetetlen, mint az Orgona síp, én ezt úgy képzelem el, vagy egy nagy ország térkép, ahol ott vannak ezek a települések, ott vannak az intézmények, és akkor ráadásul, mit mondtál, 20-hány szervezettel kell együttműködni?
Összesen 28 szervezet működik, minket is beszámítva 28.
Ez egy óriási zenekar. Piszok nehéz lehet ezt összehangolni, és mindent jól csinálni, és nyilván a tanulópénzt is mindig meg kell fizetni. És közben még lehetséges, hogy jönnek települések, vagy jönnek fel, és itt van a vége ennek a programnak.
Ennek a programnak, hát ez egy hosszú távú program, ezt a felzárkózást nem lehet sem sürgetni sem. Meg kell
adni,
abban a tempóban lehet haladni, ha az ott élő emberek képesek változni, fejlődni, mert ha rájuk erőszakolunk valamit, ami nem lesz a sajátjuk, akkor az addig tart, amíg ott vagyunk, és ahogy eljövünk a településről, akkor tehát azok a változások maradnak tartósak, amik beépülnek az ottani mindennapokba, és amiket elfogadnak, és lesz rá igényük, hogy így csinálják a továbbiakban. Ennek a programnak hát azért mindenképpen 10 éves távlatot, vagy nem tudom, nem vagyunk döntési helyzetben, hanem mi végrehajtói vagyunk ennek. A 300 települést 2019-ben kormányhatározat nevesítette, tehát nem lehet jelentkezni, meg nem lehet. Ezt a statisztikai mutatók alapján nevesítette a kormány, úgyhogy ez a kör adott. Ez 305 ezer embernek az otthona, amiről beszélünk.
Óriási felelősség, meg óriási munka. Akkor nézzük még röviden az érem másik oldalát, mert ehhez persze kell pénz, paripa, fegyver, de legfőképpen ember kell hozzá, önkéntes ember kell hozzá. Ebben az elmúlt egy évben, vagy pár évben milyen ritmust érzel, vagy milyen hangulatot érzel, mert annyi minden frusztrálja itt ezt a társadalmat, annyi minden történt az elmúlt időszakban, hogy nagy kérdés, hogy az önkéntesség van-e még szemünk, meg akaratunk, lelkünk?
Nagy kihívás. Ugye a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot 1989-ben 39 alapító hozta létre, és az első években mindent kizárólag önkéntesek végeztek. És aztán, amikor a szociális törvény elkezdett előírni bizonyos intézményi beosztásokhoz végzettséget, munkaidőt, és tehát muszáj volt professzionalizálódni és főállású embereket fölvenni, hogy ezek működhessenek, és aztán átbillentünk, és volt időszak, amikor 10-12-13 ezer önkéntes tevékenykedett a Máltai Szeretetszolgálatnál, és az önkénteseink egy időben, hát mondjuk úgy, hogy a fiatalítás elmaradt. Az utóbbi 4-5 évben jönnek megint fiatalok. Most 4000 önkéntesünk van, akik regisztrált önkéntesek, vagy önkéntes szerződéssel, megállapodással rendelkeznek, be lehet őket hívni, jelentkeznek nagyon sok mindenre. Azt gondoljuk, hogy ez már nem rossz, de még nem elég. Igazából önkéntes programot szervező főállású kollégáink is működnek ebben közre, hogy rengeteg vonzó önkéntes lehetőséget, olyan munkákat, amikre hasznosak, tehát nem öncélú tevékenység csak azért, hogy legyenek önkénteseink, hanem amik beépülnek a tevékenységünkbe, de azért kínáljanak változatosságot. Amikor valami baj van, akkor a Máltai Szeretetszolgálatot rengeteg felajánlás találja meg, és ezek egy része idő, munka. Azt kérdezik az emberek, hogy hogyan tudnának segíteni, tehát nem csak azt, hogy adományt adnak, vagy valami anyagi hozzájárulást, hanem az idejüket, vagy a tevékenységüket is sokan felajánlják, és igyekszünk ezt
jól szervezni, jól koordinálni.
Tehát például most ugye túl vagyunk ezen az extrém hidegen, ami most volt. Nagyon sokan. A Máltai Szeretetszolgálat Budapesten a budai oldal hajléktalan ellátásáért felel. A hajléktalan szállóknak a nem is 3/4, inkább a 80%-a viszont a pesti oldalon található. Sőt, lehet, hogy még annál is féloldalasabb az arány. És a mi szállóink, amikor megteltek, és már mindenhol voltak emberek, és még mindig jöttek, akkor voltak napok, amikor önkénteseink autókkal vitték át a Pesten azokba a szállókba, ahol még volt szabad férőhely. És nagyon sokan ajánlották most is a segítségüket, hogyha tudnak valamiben, akkor nagyon szívesen jön. Ezek az alkalmi önkéntesek, akik valamilyen, nem azt mondom, hogy vészhelyzetben, tehát amikor a szükség nyilvánvalóvá vál, válik, akkor megkeresnek minket, és ez egy nagyon nagy erőnek, meg értéknek tekintjük azt, hogy ránk gondolnak, és mi jutunk eszükbe.
És én ezzel gondolkoztam, látod, hogy amikor van egy vörösiszap, vagy egy földrengés, vagy van valami világégés, vagy egy háború a szomszédban, és jönnek át a menekültek, vagy van egy ilyen vörös kód, akkor nyilván van egy ilyen hullám, akkor az emberekbe föléled ez a vágy, meg ez a késztetés, és akkor jelentkeznek, akkor jönnek. És hogy aztán ezt hogy lehet jól becsatornázni az adott akut helyzetre, és esetleg utána abból valamennyit, abból a lelkesedésből megtartani, és azokat az embereket, nyilván csak a tizedüket, vagy nem tudom, 20%-ot valamilyen módon megtartani, az is egy óriási művészet, mert ezek nyilván aztán elmúlnak és lecsendesednek.
Hát ez is az utóbbi időnek egy tanulsága volt, hogy ezt is muszáj professzionálisan csinálni. Tehát az önkénteseinket tetszik, nem tetszik, ki kell szolgálni. Azt az igényt, hogy értelmes elfoglaltságok legyen, hogy ők is tudjanak tervezni az idejükkel, kapjanak visszacsatolást arról is. Tehát ez egy bonyolult és összetett folyamat, amiben hát most már minden régióban talán, itt Budapesten többen is. Tehát főállású kollégáink dolgoznak azon, hogy a hozzánk érkező önkéntesek jó helyre jöjjenek, jól tudjanak segíteni.
És segítsenek legközelebb is esetleg.
És maradjon bennük az igény, hogy jöjjenek legközelebb is.
Ez a Kárpátalja volt nekem jó példa, ugye, meg a háború, amikor ott a táborokat föl kellett állítani, meg a segítőpontokat föl kellett, és akkor innen Pestről vitték önkéntesek, az önkénteseket, ugye, meg a kollégáitokat, igen, is van, sokkal igen, beszéltem. Igen. Aki ott aztán egy hétig, két hétig az egész életét itt föladta, csak hogy ott segítsen, akár információval, akár egy mosolyal, simogatással, vagy főzéset, bármi. Ez olyan kincs, ami az emberekben egyre kevésbé van meg, azt gondolom, ez a legnagyobb művészet a ti dolgotokban, hogy ez a szikrát fenntartani valamilyen módon.
Igen, és hogy amit mondasz, igen, hogy fenntartható legyen, tehát a sima hétköznapokban is szükségünk van az önkéntesekre, mert ennek a szervezetnek az önazonosságához hozzátartozik az önkéntes szolgálatvállalás.
Jó lenne egy nyugodtabb év, ugye?
Hát az év az olyan lesz, amilyen. Nagyon nagy szervezet vagyunk, és a tevékenységünk sok szempontból önjáró, tehát ha nem történik katasztrófa, és hogyha nincs ilyen extrém hideg, de valami mindig van egyébként, de hogyha nem történik, akkor is rengeteg kihívás van. Tehát közben az intézményi ellátás is fejlődik, változik. Tehát egyre több, most egy példát mondok, az idős otthonainkban megközelítőleg 4000 ember van a mindennapokban, és például a demens ellátásnak a kihívásai, azokra még nincsenek teljesen kiérlelt válaszok, hogy az időskori demenciával az bentlakásos intézményeink hogyan tudják késleltetni ezt a folyamatot, hogyan tudnak együtt lenni vele, és hogyan tudják a demens ellátottaknak a mindennapjait úgy megszervezni, megoldani, hogy azért az adott ellátott a lehető legteljesebb életet tudja élni a lehetőségeihez képest. Komoly szakmai műhelyek vannak, amik évente 4-5 alkalommal tapasztalatot cserélnek, megosztják egymással jó gyakorlatokat. Tehát a hétköznapi munkánkban is rengeteg kihívás van, ami a megújulást és a fejlődést. Nem jó az idős otthon, ahol csak fűtés van és vacsoraosztás, és egyébként, hanem fontos az, hogy legyenek fejlesztő foglalkozásoktól, tehát hogy az élet teljességére kell törekedni ott is. Az intézményeinkben 12-13 ezer ember között van, akik naponta valamilyen ellátást kapnak. Kicsit később, majd február végén lesznek meg a 25-ös összesítések a beszámolók nyomán, de a nagyságrendje ennyi. Nagyon komoly felelősség van a vállunkon, hogy minden embernek úgy segítsünk, ahogy neki arra szükség van.
Románi Tamás, a Magyar Máltai Szetett Szolgálat kommunikációs vezetője volt nálunk. Köszönöm szépen.